Keresztelésre készülve énekeljük így fennállva 329. számú dicséretünk második versét. 329. számú énekünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom, amelyekben az Úr Jézus Krisztus megparancsolta nekünk a keresztséget. És hozzájuk menvén Jézus szóla nékik mondvám. Nékem adatott minden hatalom menjen, és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, hangos szóval felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről, hitükről, majd ők maguk, és önként tegyenek vallomást a gyülekezet színe előtt, a konfirmációban. Ha igen, feleljétek hangos szóval, ígérjük.
Ígérjük.
Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei édes atyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk téged ezekért a kis ember életekért. Köszönjük, hogy megtartottad az édesanyákat és a gyermekeket is a szülés és az ő születésük óráján. Azért hoztuk ma őket színed elé, hogy felajánljuk őket neked. És egyben kérjük a te örök életet munkáló áldásodat az ő életükre. Ma még öntudatlanul élik át a keresztség sákramentumában való részesedést. Könyörgünk, Urunk, hogy egy nap hadd döntsenek majd tudatosan melletted. Kérünk, vigyázz rájuk földi vándorútjukon. Ajándékozd meg őket egészséggel, és ha mégis szenvedés próbálja majd életüket, hadd tapasztalják meg, hogy támogató jobboddal emeled őket. Kérünk a szülőkért, kereszt szülőkért is, hogy amit ígértek és fogadtak most előtted és a gyülekezet előtt, azt hadd vegyék nagyon komolyan, tudják és akarják a te rendedben nevelni ezeket a kis gyermekeket. Most a te áldó kezedbe ajánljuk őket, amikor a fiad az Úr Jézus Krisztus parancsára és nevébe megkereszteljük őket. Könyörgünk, fogadd őket kedvesen, édesatyánk. Amen. Dávid Levente, keresztelleként téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Gyermek keresztelve. Dorottya, keresztelleként téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnövekedjetek szüleitek örömére, anyaszentegyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Tessenek helyet foglalni. A gyülekezet is foglaljon helyet, és keresse ki 264. számú dicséretünket. A 264. számú dicséretünk első 4 énekversét énekeljük. A 264. számú énekünk első verse így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Ami segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt levelének 10. részéből, a 8., 9., 10. és 11. ígeversekből. Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Mert azt mondja az írás, valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Isten az ő igéjében szólal meg, és szólít meg bennünket, és azt várja, hogy az ő megszólítására feleljünk. Gyertek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk együtt, így. Dicsőítünk, teremtő, gondviselő, édesatyánk, magasztal szívünk téged, aki adtad az életet, és aki az idő teljességében elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy bűnbocsánatot készíts, és adj nekünk is, és örök életet. Jézusunk, szégyenkezve állunk meg most előtted, bocsásd meg, kérünk, vétkeinket, tudatosan megtartott bűneinket és mulasztásainkat. Ne haragudj ránk, Urunk, hogy annyiszor visszautasítottuk a te igédet, benne a gyógyulásunkat, megerősödésünket, benne a te bocsánatodat. Köszönjük, Urunk, hogy te mégsem eszerint ítélsz meg minket. Hiszen az, hogy tartama, hogy élünk, hogy a te házadban lehetünk, mind azt üzenik, tart a kegyelmi időnk. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy ne csak ige hallgatók legyünk, s maradjunk, hanem az ige befogadói és cselekvői is. Hívunk most betegeinkhez. Kiáltunk azokért, akik kórházban vannak, azokért, akik megfáradtak, vagy összetörtek, vagy elestek. Látogasd őket, gyógyító Úr Jézus, emeld, segítsd őket kegyelmesen. És könyörgünk mindannyiunkért, légy most itt mi közöttünk, amikor lélek szerint eléd borulunk és hívunk, jöv el, Szentlélek, Úristen. Amen. Az ige hirdetés meghallására készülve keressük ki és énekeljük 164. számú énekünk első versét. 164. számú énekünk első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Thank you.
Az igehirdetés alapigéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelének 12. részéből olvasom, a 3. igeversből. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki nem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. Amen. Foglaljunk helyet. Múlt héten vasárnap az ünnepi Isten tiszteletünkön a keresztény ember életének egy fontos feladatáról volt szó, a szolgálatról, ahol az egyház nem csak elmélkedik, imádkozik, igét hirdet és hallgat, hanem önmagából kinyílva szolgál, ott mondhatjuk, és csak ott mondhatjuk, hogy az egyház, vagy az az egyház közösség él. Hallottuk Jézus szavát, és aki az elmúlt héten nem lehetett köztünk, hallhatja most is. Az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Aztán az is elhangzott az elmúlt heti igehirdetésben, hogy ami ma Európában zajlik, igazán nem értjük, nem tudjuk pontosan, hogy mi is ez, ahogyan az sem, hogy mi lesz ennek a történésnek, ennek az árnak a vége. De azt viszont tudjuk, hogy nekünk, keresztény embereknek mi a feladatunk. És az igénk ebben jelölte meg szolgálni az Úr Jézus Krisztust, és szolgálni egymást. Világosan értjük, hogy sokféle módon lehet szolgálni. Az imádság, látogatás, hitoktatás, ifjúsági munka, adakozás, kórus éneklés, kétkezi munka, iratterjesztés, lapszerkesztés, és nem sorolom föl, mind-mind természetesen szolgálat. Felsorolhatatlanul sok lehetőségünk van arra, hogyha indít minket Isten lelke, akkor vállaljunk valamilyen szolgálatot érte és másokért. Ahogy igénk mondta, hogy cselekedjünk mindenkivel jót, kiváltképpen hitünk cselédeivel, azaz egymással. Azonban, kedves testvérek, az egyháznak van kifele való szolgálata is. Nyilvánvalóan nem csak az a dolgunk, hogy befelé szolgáljunk egy közösséget, jó, ha így van, jó, ha mindenkinek megvan a helye, de nyilvánvaló a Szentírás tanítása alapján, hogy az egyháznak nem csak befelé való szolgálata van. Ez a magunkból való kinyílás egy szóban így összefoglalható, hogy ez a misszió. És kedves testvérek, hogyha erre a szóra gondolunk, hogy misszió, akkor a hozzá köthető másik hangsúlyos fogalom, a misszió módszere vagy módja nem más, mint a hitvallás tétel. Rég volt annyira fontos és időszerű erről beszélni, mint éppen napjainkban. Erről lesz hát szó. Európában a leggyorsabban növekvő vallás az iszlám. Másképpen szólva, az ő missziójuk a világban, és benne a mi kontinensünkön nagyon is sikeres. Sikeres, amennyiben a siker fogalma alatt az épülő új mecsetek, imaházak számát, illetve a híveik számának a gyarapodását nézzük. Különösen elszomorító tény, hogy itt a mi kontinensünkön nagyon sok esetben a már használaton kívülivé lett valamikori templomainkat veszik meg, alakítják át, és lesz az ő vallásuknak egy szent helyévé. De hát miért nem ilyen sikeres a kereszténység a kontinensünkön? Miért nem a keresztény templomok és imaházak száma növekszik olyan radikálisan? Testvérek, bizonyosan sok oka van ennek, de a legfontosabb mindközött, hogy kevés a keresztény hitét gyakorló és a hitét megvalló ember itt Európában. Egyszerűen kevés. Nagyon kevesen vannak, vagyunk. Pedig Jézus parancsa számunkra ma is érvényes és aktuális. Éppen itt a keresztelő alkalmával olvastam föl előttetek néhány perccel ezelőtt. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket. Azt nem mondta Jézus, hogy némelyeket tegyetek tanítványokká, másokat ne. Minden népeket. De mi éppen az ellenkezőjét látjuk. Ők térítenek meg más népeket magukhoz. Ők térítik át a szekularizálódott középkorú, jómódú, de belül kiüresedett nyugat-európai emberek egy részét. A 20 éves korukra már magukat el és kiégetett célok nélkül élő fiatalok egy részét, az elhagyott mindenben és mindenkiben csalódott európai asszonyok egy részét. Ezek tények, testvérek. És mert nekik nem elég már a helyük, hogy hol imádkozzanak, megveszik hát például a keresztény templomokat is, a volt keresztény templomokat is. Hogy jutottunk idáig, és mi lesz, ha semmi nem fog megváltozni? Hogy történhet ez meg? Testvérek, úgy, hogy ők komolyan veszik a hitüket. Azt is komolyan veszik ők, hogy téríteniük kell. Ők megélik azt, amit nekünk is tanít a Szentírás, és így mondja, hogy ragaszkodjatok a ti vallásotokhoz. Nem ők változnak meg Európában, hanem az őslakosság. Ők ragaszkodnak a vallásukhoz. Ők ugyanis elhiszik azt, hogyha Európát áttérítik, bejutnak a paradicsomba. És mert mindenki azt szerint él és cselekszik, amit hisz, ezért ők sikeresek. És mi? Tegyetek tanítványokká minden népeket. Szól Jézus ma is, nekem is, neked is. Hogy állunk mi ezzel, testvérek? Egyház. Csak ott születik, csak ott él, csak ott gyarapodik, ahol Jézust Úrnak vallják. Ahol nem vallják Úrnak, ott csak halódik, sosem gyarapodik, és sosem tölti be a Jézustól kapott missziói parancsát, és ha azt nem tölti be, nem tölt be semmit. Az első keresztények hitvallása így szólt, ez a legtömörebb hitvallás, Jézus Úr. Ezt egy olyan világba kiáltották bele, ahol Úrként és Istenként kellett tisztelnie mindenkinek, a római császárt. Ezek az emberek bele kiáltották abba a világba, hogy Jézus Úr. Jézus Úr életen és halálom, menjen és földön, Jézus Úr a lelkembe, és ezért a egymondatos tömör hitvallásukért ezrével pusztították őket. Csak annyit kellett volna mondani, hogy nem Jézus az Úr, nem Jézus az Isten, hanem a római császár. És élhettek volna, és nem tették. Azok az európai keresztények ezrével haltak meg hitükért. De mi lett a hitvallásos életük, és ennek a tömör hitvallásuknak a következménye? Az üldözések miatt sokáig csak a föld alatt katakombákba élhettek, járhattak össze, de közben a nyilvános vallatások, a nyilvános hitvallás tételük okán feltartóztathatatlanul terjedni kezdett a kereszténység. Minél többet öltek meg közülük, annál több ember tért át meg keresztényé. Hadd mondjam el, testvérek, hogy nem templomokat építettek az első keresztények kezdetben. Nem iskolát vagy keresztény ispotályt. Mert az épületek mindig csak ezen a hiten és hitvalláson épülhetnek fel, és sosem fordítva. Ha pedig mégis fordítva történik, akkor csak idő kérdése, hogy elpusztul, kiürül, vagy átalakítják, más funkciót kap, mert nincs benne élet és lélek, mert nincs ott Jézus. És ha nincs ott Jézus, csak idő kérdése, és a kő elveszíti értelmét és funkcióját. Ahol hirdetik, amelyik szószéken hirdetik, a világon bárhol, hogy Jézus Krisztus Úr, életen és halálom, földön és égen, és Úr, az én lelkemben ott lesz élet, és csak ott, és ahol nem, kiüresedünk, elfogyunk, megszűnünk, és megveszik mások. Az értelmetlenné és céltalanná lett épületeinket is. Amikor Urkúton konferencia központot építünk, testvérek, az pontosan ezen a hiten épül. És ha nem ezen a hiten épülne, semmi értelme nem lenne építkeznünk. Annak a fizikai terét akarjuk létrehozni, ami lehetőséget biztosít, akár egy héten át, arra, hogy ige közelében legyünk, hogy a hívő ember erősödhessen, tanulhassa Isten országának a titkait, hogy ige közelbe lehessen a fiatal családos, aki sokszor nem teheti meg, a középkorú, aki dolgozik, aki egyébként általában nem teheti meg hétközben. Az idős testvér, aki úgy megérdemelné már, hogy közösségbe legyünk Istennel és az ő igéjével, és egymással. Hogy felölthessük a lelki fegyverzetünket, hogy félrevonulhassunk az örökös, ránk rakódó zajból, a csendbe és a hívők közösségébe. Nekünk az itthoni templomunk mellett ez lehet az a hely, ahol fel tudjuk készíteni a mi gyermekeinket, unokáinkat is arra, hogy higgyék és vallják, hogy Jézus az Úr. És hogy eljön az ő életükbe is az, hogy azt is elmondhatják másoknak, hogy Jézus az én megváltó Uram. Hát ezért van. És ameddig ezért lesz, épülni is fog. Testvérek, a holnapunk ma dől el, hogy a dédunokáink, unokáink a sharia alapján kell, hogy éljenek majd, vagy a 10 parancsolat tanítása szerint. Ez nem holnap után dől ám el, hanem ma. És óriási benne a ma élő keresztények felelőssége. Az, hogy aki hisz, aki gyakorolja magát a hitben, az ezt vállalja, és vállalja mások előtt is. Mit? Azt, hogy van ennek a világnak megváltója, akit úgy hívnak, Jézus Úr. És ha már elmondhatom, hogy az én életem megváltója is lett, hát csak mondjam. A hitünk ugyanis nem magánügy, Jézus szerint nem, hadd mondjam így, a legszemélyesebb közügy. A legszemélyesebb közügy. Ne felejtsétek el, hogy akik ma Európában letelepednek, azok számára ismeretlen a vallástalanság. Egyszerűen ismeretlen. A hitük megvallásának a szégyellése. Ők nem így gondolkoznak. Ezért épülnek a mecsetek százszámra a kontinensen. Egy református elöljáró írta nemrégen, idézem, a letelepedők túlnyomó többsége számára a szekularizáció fogalma ismeretlen. Odahagyták hazájukat, mert menekülnek, vagy megélhetést keresnek, de vallásukat nem hagyták ott. Sőt, az új környezetben még nagyobb szükségük lesz rá. Csak a szekularizált Európában lehet egy olyan tételt elhitetni, hogy a vallás magánügy. S valóban. Jézus nekünk egészen mást mond. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Egy ismert református professzornak tettek fel kérdést a közelmúltban a televízióban. A kérdés így hangzott. Ma milyen kölcsönhatásról beszélhetünk Európa és az arab világ között? Válasz. Inkább egyirányú ráhatásról beszélhetünk. Elég, ha megnézi, hogy az úgynevezett keresztény Európában mindenhol mecsetek épülnek. Tud olyan iszlám országokról, ahol keresztény templomok épülnek? Európában bárki nyugodtan lehet muzulmán, de számos arab országban az életével játszik az, aki megvallja keresztény hitét. Mindezek, még ha lassan is, nagy mértékben átformálják a kontinens kultúráját. Akik ugyanis a mecsetekbe járnak, komolyan veszik a maguk hitét. Az európaiak zöme pedig semmilyen hitet nem vesznek komolyan. Kedves testvérek, akik komolyan veszik a saját hitüket, azok vallják meg másoknak. Mert ha nem, akkor kisebbségbe szorulhatunk itthon. Elveszíthetjük a kultúránkat, és akkor mit mondunk majd az utánunk jövőknek? Mit tettünk mi a múltba, a mai jelenünkbe? Mit mondunk majd a következő generációnak? Volt lehetőségünk, de nem tettük. Európa szerte sok keresztény fiatal szégyelli nem Jézus nevét megvallani, hanem azt is, hogy vallásos vagy esetleg templomba jár. Mert az ciki. Ciki a többiek előtt. Kellemetlen. A következő eset egy berlini iskolába történt. Idézem. A 16 éves gimnazista a szünetben az iskola folyosóján található szekrények mögé húzódott, és teljesítette, amit a Korán előír. Kabátjára térdelve, Mekka felé fordult, és elmondta déli imáját. Ezt 2 évvel ezelőtt a berlini gimnázium vezetése megtiltotta. Indok. Az állam semlegessége. Idézet. Az iskola a képzés és nevelés otthona, ahol a tanításnak semleges világnézeti és vallási keretben kell folynia, hangzott az érv. A diák azonban apjával a bíróság elé vitte az ügyet, és az igazságszolgáltatás nekik adott igazat mondván, nem megengedhető, hogy az állam értékeljen vagy megkérdőjelezzen vallási nézeteket. A bíróság kötelezte a berlini iskolát a végleges döntésig, biztosítsanak a diák számára olyan helyet, ahol a szünetben zavartalanul imádkozhat. A fiatal muszlim tehát az 5. és 6 óra közötti szünetben arcot és kezet mos, ahogy azt a vallása előírja. Majd a 6. óra után megkér egy tanárt, nyissa ki neki a az osztályával szembeni termet, ahol régi számítógépeket tárolnak. Itt imádkozhat. Ez a 16 éves muszlim fiú kisebbségben sem érezte úgy, hogy szégyelnie kellene a hitét és a vallását. És az édesapja sem. Harcoltak. Vajon hány keresztény fiatal és kevésbé fiatal harcol, ha éppen harcolnia kell? Bár még nem nagyon kell, de eljöhet az idő. Azért, hogy gyakorolja a vallását az egyetemen vagy a gimnáziumban. Kedves testvérek, a kontinensünk legnagyobb baja nem az, hogy a vezetők nem tesznek semmilyen kézzelfogható, hathatós intézkedést a bajban. Még csak nem is az, hogy amikor megtesznek, akkor önsorsrontó döntéseket hoznak. Mindkettő nagy baj. De mégsem ez a drámai baj, hanem hogy a keresztényeknek nincs elég hitvallójuk. Ez a legnagyobb bajunk. Olyanok, akik hiszik és kimerik mondani azt, amit az első keresztény generációk még mertek, van ennek a világnak szabadítója, az Úr Jézus Krisztus. A magyarországi kopt ortodox egyház vezetőivel készült nemrégen egy nagyon beszédes, kitűnő interjú. A kopt keresztényeknek, ugye ők afrikai keresztények, azért is érdemes odafigyelni a véleményükre, mert ott fordított a helyzet, mint Európában. Egy nagy iszlám tömbben élnek keresztény emberek kisebbségben. Egy megdöbbentő beszélgetés végén ezt kérdezi tőle, ennek a Magyarországon élő ortodox főpaptól ezt kérdezi, a kicsit megijedt és mélyen elgondolkozó riporter. Mit tanácsolna ebben a válságos helyzetben Európa vezető politikusainak? A politikához nincs közöm, az egyházaknak viszont azt, közel legyenek még inkább Krisztushoz. Híveiket vigyék közelebb Istenhez. Kopogjanak be az emberekhez. Kérdezzék meg, hol van a Szentírás és Jézus az életükben. Jézus az életükben. Tanítsák meg az embereket, hogyan kerüljenek közelebb Krisztushoz, és a hitük megerősödik. Nemrég 21 vértanú halt meg Líbiában, akiket az iszlám állam fejezett le. Túlélhették volna, ha áttérnek az iszlámra, de ők Istent választották, és kitartottak a hitük mellett. Ez annak a gyümölcse, hogy már a gyerekeknek is Jézus szeretetét tanítjuk, mert nincs más megmentő rajta kívül. Valódi békét a szívekbe csak ő adhat, mert azt mondta, a békességet adom nektek. Kedves testvérek, Európának egy esélye van, ha visszatalál Jézus Krisztushoz. Az egyház vezetőivel kezdődően, a különböző felekezetekhez tartozó püspökök, esperesek, lelkészek és papok, teológiai tanárok, teológusok, keresztény sajtó embereivel kezdődően, hinni, majd hirdetni kell az evangéliumot Jézus úrvoltáról. De nem csak a vezetőknek kell hirdetniük, hanem mindannyiunknak, akik hiszünk. Ne felejtsük el az Úr Jézus figyelmeztető szavát. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. A körülötted élő emberek lelkileg éhesek és szomjúhoznak, úgy vágynak valami tisztaságra, békességre, fényre, bocsánatra. Úgy kéne nekik mondani, hogy van megoldás, van ennek a világnak, az egyháznak, és nekem magamnak is, hívő emberként egy Uram, aki segít és megtart. És testvérek, ezt nem csak másokért kellene mondani, nem csak Európa megmaradásáért, a holnap Magyarországáért, az unokáidért és gyermekeidért, de saját üdvösségedért is. Hogy is szólított meg bennünket a mi mai igénk? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van. Azaz a hitbeszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Mert azt mondja az írás, valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Mikor megállunk majd az örök bíró előtt, és nem tudjuk mikor lesz, vajon előtte megszégyenülünk-e? Az lesz a legfontosabb kérdése a mi életünknek. Vigyázzunk testvérek, mert az ige világosan beszél emberekről, idézem, akinél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. Hogy van ez igazán velünk? Hogy van kegyesség látszata vasárnap 10-től 11-ig, de egyébként megtagadjuk Jézusnak a bennünk való erejét. Nem fenyeget az írás, de világosan tanít és figyelmeztet minket. Kedves testvérek, a Jelenések könyvének 21. részében olvashatjuk, hogy milyen is lesz az a csodálatos új ég és új föld, mert ez elmúlik. Ahogy olvassuk a Péteri levélbe, égve fog elpusztulni, elemeire fölbomolva ez a világ. De jön egy új, amiben nem lakik bűn, amiben nem lesz könny és fájdalom. Leírja a Jelenések könyve, hogy kik azok, akik oda beléphetnek, és kik azok, akik nem léphetnek be. Amikor erről ír, egy listát hoz. Tudjátok, a listában mi az első szó? Hogy kik nem lesznek örökösei annak az új világnak? Így kezdődik a lista. A gyávák. Nem a hitetlenekkel, nem a szeretetlenekkel. A gyávák, akik nem lépnek be. Azok, akik tudták az igazságot, de nem mondták, azok nem mennek be. Akik nem vállalták az Urukat az emberek előtt. Mi lett volna, ha Jézus nem vállal minket ott a kereszten mindenki előtt? Tudom, hogy Jézust Úrnak vallani mások előtt egyáltalán nem könnyű. Hátratétellel is járhat. De van ennek lelki oka is. Ahogy olvastam az alapigényből, senki nem vallja meg Jézust mások előtt, akit erre a Szentlélek nem indít. Így hallottuk. Senki nem mondhatja, hogy Jézus Úr, ez a hitvallás, Jézus Úr, hanem csak a Szentlélek által. Ezért végső soron a legfontosabb, egészen személyesen téged és engem érintő kérdés mégiscsak az, hogy én bennem Úr-e Jézus? Azzal fejezem be, hogy emlékeztetlek benneteket egy jelenetre. Amikor Jézus Krisztus föltámad néhány elcsüggett tanítványa Jeruzsálemből Emmaus felé sétál. Végtelen keserűek. Elvesztették az ő Urukat. És a feltámadott már ott sétál mellettük. És amikor elválnának, akkor kérik, hogy ne menj el tőlünk, maradj velünk, gyere be a hajlékunkba. És a föltámadott Úr Jézus enged nekik. Amikor Jézus bement az Emmausi kisházba, két meglepő esemény történt. Az egyik, az asztal főre ült, imádkozott, és ő adott enni azoknak, akik a házigazdák voltak. Ez furcsa viselkedés. Ha vendéget fogadunk, furcsa lenne, ha valaki az asztalfőre ülne, imádkozna, és ő adna nekünk ételt. A másik, a háziak tudomásul vették, hogy ő az Úr a háznál. Ezt követően ismerték fel, hogy a feltámadott Jézus van jelen közöttük. Testvérek, Jézus a feltámadott csak mint Úr lép be mindenkinek az életébe. Máshogy nem. Csak mint Úr. Aki elismeri őt Úrnak, az felismeri, hogy ki ő valójában, és a neki való engedelmességek okán szép lassan megismeri az Úr Jézust. Hol van Jézus a mi életünkben? Azért alapkérdés ez, mert ettől függ, hogy lesz-e örök életünk, üdvösségünk, és kizárólag ennek a kérdése, hogy lesz-e róla vallást tévő szánk. Hol ül nálatok? Az asztalfőn? Vagy az ajtón kívül áll? Érvényesül az ő uralma a mi életünkben, vagy csak akkor akarjuk belerángatni az ügyeinkbe, hogyha elakadtunk valahol, ha nagyon fáj, ha nagy a baj. Most jöhetsz, Isten, Jézus, segíts, vagy Úr. Aki nem meri a hit bátorságával behívni őt, és nem akarja, hogy az ő uralma valósuljon meg az életében, az sosem lesz hitvallóvá. De lehet ez másképpen is. Mindenki számára lehetséges, aki ige közelben él. Éppen ezért utolsó igénk ma így szól, Jézus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Amikor igazán az értelmünk és a lelkünk mélyére hullhat a te ige magod, akkor az mindig sért, és mindig szembe találjuk a te igazságaiddal önmagunkat. Köszönjük ezt, ha így van. Az a biztos jele annak, hogy élni akar, és élni is fog bennünk a te igéd. Urunk, szántsd csak fel a lelkünket. Ha te úgy gondolod, hogy most arra van szükség. Köszönjük, hogy nehéz igéket mondtál ma nekünk. Köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket az igére, amit tudunk, de oly könnyen elfelejtjük. Hogy aki vallást tesz az emberek előtt Jézusról, arról fog csak vallást tenni Jézus. Sok hiányunk van, Urunk, mindannyiunknak. Sok szégyenünk. Igen, Urunk, mert mi is úgy érezzük, hogy hátratételt szenvedhet az életünk. Hogy kinevetnek. Hogy mit gondolnak majd rólunk, ha igazán merünk rólad beszélni. Jaj, de mi lesz, hogyha te is egyszer szégyelni fogsz minket az Atya előtt, ahogyan mi tettük itt a földi vándorutunkon. Köszönjük, hogy azt is elénk hoztad, hogy annak az új világnak a polgára nem lehet az, aki gyáva, amikor szólnia kellene. Milyen sokszor beszélünk bátran, és mennyi kárt okozunk vele másoknak. Segíts nekünk, Urunk, hogy abban legyünk bátrak, amire te kérsz bennünket, amire te hívsz minket. És legyünk gyávák az ítéletes beszédbe, a másik kibeszélésébe, a kritikáinkba. Legyünk nagyon gyávák, amikor a másikról rosszat mondanánk.
Bocsáss meg, hogy bennünk a dolgok az evangélium tanúságaihoz képest mindig fordítva vannak. De köszönjük, hogy Te tisztogatod a szívünket, az értelmünket, a látásunkat, hogy nem hagysz bennünket magunkra, hogy nem hagysz minket árván, hogy ezért jöttél és jössz újra és újra, mert dolgod van a lelkünkben, az életünkkel. Köszönjük, hogy jöttél, és köszönjük, hogy szóltál ma is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Fogadjuk az áldást. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát, benne a hírmondónk szép őszi számát. Jövő heti alkalmaink. A keddi asszonyórát kivételesen összevonjuk a csütörtöki biblia órával. Kedden tehát külön asszonyóránk nem lesz, mert Hinkel Ibolya és Bagi László testvérünk Mátraházán lesznek, egy konferencián. Összevonjuk tehát, csütörtökön tartjuk 10 órától a biblia órát. Kedden nem. Szerdán 5 órától a 4., 5., 6., 7. osztályosoknak hittanórát, 7:30-tól kórus próbát tartunk. Csütörtökön 10 órától tehát biblia órát, 17 órától az óvodásainknak, és az első, második, harmadik osztályos kis iskolásoknak hittanórát, este 6 órakor a kis ifi bibliaóráját tartjuk. Pénteken 5 órától a juvenis ifi, tehát az idén konfirmáltak, és a mini ifi óráját összevonva tartjuk meg 5 órától. A pénteki nagy ifi órát nem itthon tartjuk, hanem pénteken este Mátraházán, a csendes hétvégénk nyitó alkalmaként. Itthon tehát, most pénteken, 6 órakor nem lesz nagy ifi alkalom. Vasárnap 10 órától istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet és gyermek megőrzést is vállalunk. 11:30-től a kórus próbál. Hirdetem az adakozást az Urkúti ingatlanunk építési munkáinak folytatására. Köszönjük azoknak, akik támogatták és támogatják szép terveink megvalósítását. Hirdetem, hogy ma egyházmegyénkben diakóniai szószékcserés vasárnapot tartunk. Gyülekezetünk lelkipásztora Pest Lőrinc Kossuth téren szolgált. Aki hozzánk kapott beosztást, a Pest Imrei lelkipásztor ma nem tudott közénk jönni más kötelező szolgálata miatt. A Budapest Déli Református Egyházmegye szószékcserés Isten tiszteleteinek persejes bevételeivel a Kárpátaljai Egyház kerületet segíti, támogatja egyházmegyénk. Házasulandókat hirdetek, Takács Péter, református vallású konfirmált, közgazdász testvérünk jegyzette, Takaró Mónika,
református vallású, konfirmált intézmény vezetőt. Házasságuk megáldása. 2015. október 9-én pénteken délután 5 órakor lesz itt a templomunkban. A fiatalok hívják és várják a gyülekezetet esküvőjükre és az azt követő szeretett vendégségre. Záró énekünket keressük ki, ez a 264. számú énekünk. 264. számú énekünknek az 5. versét énekeljük, a 264. számú dicséretünk 5. verse így kezdődik: áldjad az Úr nevét, őt áldja minden én bennem.